Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felhívást intézett a Hőségben a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Június 26-a éjfélig 8 vármegyében van érvényben az elrendelt vörös kód. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat intézményei a vörös kód figyelmeztetés idején hideg itallal, hűtött helyiségekkel, az eljárásrendnek megfelelően férőhelyszámtól függetlenül fogadják a hajléktalan embereket. A segélyszervezet felhívást adott ki, melyben azt írták, az extrém kánikula miatt kérik, amellett, hogy saját magunkra fokozottan vigyázunk, mindenki egy kicsit több figyelemmel forduljon az idős, beteg, magányos vagy utcán élő emberek felé is. Ha bajba jutott embert látunk, hívjunk segítséget. Egészségügyi vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót, segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozva pedig a regionális diszpécser szolgálatot adták közzé. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2025-ös évben az Egri Főegyházmegyében is augusztus 1-től. Az összeállítás elérhető az Egri Főegyházmegye honlapján. A magyarok 95%-a nemet mondott Ukrajna Európai Uniós tagságára, a magyarok döntését meg fogjuk védeni, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója videóüzenetében. A Vox 2025 vélemény nyilvánító szavazás eredményére utalva azt mondta, több mint 2 millióan mondtunk nemet. Menzer Tamás hangsúlyozta, a magyarok döntését meg fogjuk védeni. Még mások a háborúhoz, mi a békéhez gyűjtünk erőt, mondta a honvédelmi miniszter Budapesten a Mária Terézia laktanyában. Szalai Bobrovnicki Kristóf az Embert a Vasra toborzó kampányban bevonult, az alapkiképzést sikeresen végrehajtó állomány eskütételén elmondta. Az esküdtett 118 honvéd személyében egy új nemzedék folytatja azt a küldetést, amely azóta tart, hogy van magyar nemzet és létezik Magyarország. Itt Magyarországon mi a békezászlaját emeljük magasra, míg mások a háborúhoz, mi a békéhez gyűjtünk erőt és hazafiakat, fogalmazott a honvédelmi miniszter. Mostantól a szülők is használhatják a Kréta idegen nyelvi felkészítő modulját, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika videójában elmondta, a szülő is elkezdhet nyelvet tanulni kényelmesen otthonról, ugyanabban a rendszerben, amit eddig csak a gyermek használt, és mindezt teljesen ingyen. Kiváló lehetőség nyárra, hogy elkezdjen angolul, németül, franciául vagy spanyolul tanulni, akár otthonról, akár a vízparton, tette hozzá az államtitkár. Karácsony Gergely a közlekedési dugók felszámolása helyett Pride mesterként Pride-ot szervez, miközben harmadik napja kriminális közlekedési káosz bénítja meg a fővárost, jelentette ki a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője a lezárt pesti rakparton megtartott sajtótájékoztatón. Szentkirályi Alexandra azt mondta, ez a helyzet azért állt elő, mert több olyan munka is zajlik Budapesten, amit össze kellett volna hangolni, hogy ne bénítsa meg a főváros teljes közlekedését. Sikeres a gyermekvédelmi ellátásban dolgozók pénzügyi képzése, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikai államtitkára. Fülöp Attila a pénziránytű alapítvány által és az államtitkárság támogatásával indított programról elmondta, a képzéseken 1000 nevelő szülő vett részt és végezte el sikeresen a kurzusokat. Kitért arra, hogy Magyarországon 23 ezer gyermek és fiatal él állami gondoskodásban, és évek óta próbálnak olyan programokat indítani, amelyek célja, hogy ezek a gyermekek és nevelőik külső társadalmi segítséget kapjanak. A gyermekvédelem legfőbb célja, hogy a gyermekek és fiatalok stabil felnőttekké váljanak, ezért igyekeznek őket önálló életre nevelni, hogy felnőttként megállják a helyüket az életben, a munkában. Ehhez minden fogódzót meg kell adni, emelte ki. Végül az időjárásról. Döntően derült, napos idő várható, csupán kevés gomoly felhő képződhet. Délutántól, késő délutántól nyugat felől egyre több magas szintű felhő érkezik, sőt az északnyugati tájakon a zápor-zivatar kialakulási esélye is nőni fog. A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőség 34 és 39 fok között tetőzik. Este 25 és 33 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makán, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel, a református templomban.
Reklámot hallottak. Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Első Rákóczi György erdélyi fejedelemnek és feleségének, a művelt Lóránpi Zsuzsánnának két fia érte meg a felnőtt kort, György és Zsigmond. Az idősebb fiú, a későbbi második Rákóczi György már 19 éves korában az Erdély kapujának tartott várad kapitánya volt. 1642-ben pedig az országgyűléssel édesapja elfogadtatta utódjául. Az édesapa, Első Rákóczi György kétségkívül egy virágzó országot hagyott fiára. Erdély aranykoraként is emlegetik uralkodásának éveit, fiának fejedelemsége azonban balszerencsés lengyel hadjáratáról és az azt követő török-tatár dúlásról maradt emlékezetes. Rákóczi vakmerő külpolitikájának köszönhetően az erdélyi fejedelemség az 1650-es évek végére tragikus állapotba került, és elvesztette mindazt a politikai, gazdasági hatalmat és önállóságot, amelyet elődei Bethlen Gábor és Első Rákóczi György államférfiúi tehetségükkel kivívtak. Mai adásunkban második Rákóczi György uralkodásának éveit idézzük fel a sorsdöntő 1657-es lengyel hadjáratig. Aki ebben segítségünk ma is, az dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Második Rákóczi György fejedelemségéről fogunk a mai adásban beszélgetni. Ő ugye első Rákóczi György erdélyi fejedelem fia, és elsőként fordult elő az erdélyi fejedelemség történetében az, hogy egy apa utána fia örökli trónt. 1648-tól 1660-ig volt ő erdélyi fejedelme. Beszélgessünk egy kicsit róla. Mennyiben követte ő az édesapjának a politikai irányvonalát? Mi történik második Rákóczi György uralkodásának éveiben?
Az apa közvetlen halála után az erdélyi fejedelemnek sansza van arra, legalábbis igaz papíron és elméletileg, hogy lengyel király lehessen. Első Rákóczi Györgynek a követei éppen ugye Varsóban tartózkodnak, ahol hát interregnum időszaka köszöntött be IV. Ulászló halálával, és gyülekeznek Varsóban a király jelöltek. Tehát első Rákóczi György is elküldi a maga jelöltjeit, és még a korteskedés időszakában, ugye meghalt első Rákóczi György, így aztán a fiának vagy föl kell venni ezt a elejtett szállat és folytatni a küzdelmet a lengyel királyi címért, vagy pedig ugye kivonul és az a rendeli a követeket. Az előbbi variáció mellett döntött, úgyhogy második Rákóczi György apja nyomdokain haladva fönntartja továbbra is Varsóban a követeknek a megbízását, és a követek próbálnak szép szóval és nagyon komoly anyagiakkal is pártot szervezni. Vagyis, hogy a már korábban létrehozott protestáns lengyel-litván protestáns szövetséget megerősíteni. IV. Ulászlónak öccse János Kázmér az, aki legnagyobb sansza van és legnagyobb eséllyel pályázik azért a lengyel trónra. Ennek az a magyarázata, hogy először is János Kázmér mindenki ismeri, János Kázmér kedvező színben tünteti föl egyrészt nyilván a hivatalos ideológiát, ez jelenti a katolikus egyházat. János Kázmér külpolitikai orientációját, Franciaországhoz való közelség, ez megint egy jó pont. Ugyanakkor pedig a kozáksággal is vannak nem hivatalos kapcsolatai, és most 1648-ban éppen egy hatalmas kozák felkelés bontakozik ki. Hát Kijev, Csernigov térségében, Braclav térségében, és ezeket a elégedetlenkedő kozákokat kell elsősorban lecsendesíteni. Tehát ki az a személy, aki ezt a belső tüzet el tudja folytani? Ez az alapkérdés. És a Zsesposzpolita további fönnmaradása, megmaradása és egész állapotának fönntartása az bizony egy leendő királynak első számú feladata. Mennyire alkalmas erre például egy második Rákóczi György, vagy éppen János Kázmér. Azért hegyezem ki csak erre a két jelöltre egyelőre itt a királyválasztásnak a kérdését, mert Khmelnyicki mindkét irányban puhatolózik és tárgyalásokat kezdeményez, és feltételeket szab mindegyik jelölttel szemben, abban az esetben, hogyha ő lesz a lengyel király, akkor a kozákságot lecsendesíti, abban az esetben, hogyha biztosítja a kozákok szabadságát, akkor ez a fegyveres akció abban marad, stb. Tehát második Rákóczi György is írásban igen, kötelezi magát abban az esetben, ha ő lesz a lengyel király, akkor a kozák szabadság az kiteljesedik, a kozákságból szervezett lajstromos kozákoknak a számát megnöveli. Tehát igen, kedvező feltételeket ajánlott abban az esetben, hogyha őt támogatják. A másik oldalon János Kázmér is magától értetődő, hogy fölveszi a kapcsolatot, helyzeti előnyét azonnal érvényesíti is, hiszen Bogdán Khmelnyicskiről tudni kell azt, hogy jezsuita kollégiumot végzett, és már is megvannak a közvetítők, és megvannak a közvetlen csatornák a tárgyalásokhoz. Második Rákóczi György esetében pedig egy protestantizmus, tehát egy hallatlan komoly hátrányt jelentett, sőt, nem csak hogy hátrányt, hanem kizárókot jelentett. Na most természetesen, hogy Khmelnyicki is tisztában van ezzel, viszont a végek, Kráj, Ukrajna olyan messze van a centrumhoz, akár Krakót, akár pedig Varsót emlegetem, hát ez 1000 kilométer. Úgyhogy a Kráj az teljesen önálló életet kíván élni, és leszakadni kíván a centrumról egy nagyon-nagyon komoly decentrum formálódásában hisznek, gondolkodnak, és a lajstromozott kozákság számának a drasztikus megnövelésében. János Kázmérnak a előbb említett előnyei nagyon-nagyon hamar nyilvánvalóan válnak, fordítva második Rákóczi Györgynek az aspirációi pedig ugye háttérbe szorulnak. Habár volt még egy nagyon-nagyon figyelemre méltó momentum, ez 1649 ugye tele és kora tavasza, tudnék, még nem koronázták meg. Megválasztották, de nem koronázták meg János Kázmért. És II. Rákóczi György gondolkodott azon, hogy esetleg katonai intervencióval megjósítja ezt a koronázást. Tudnék, teljes értékű király, csak akkor valaki, ha választják és koronázzák. Na, ezt a koronázást próbálja megakadályozni, de ehhez nincs elegendő katonai ereje, csak abban az esetben, ha Khmelnyicki is ugye támogatná. Miután ettől Khmelnyicki eláll, úgyhogy az egész katonai intervenciónak a dolga is háttérbe szorul, illetve lekerül napirendről, és bizony az erdélyi fejedelemség keretében kell most már gondolkodni. Ez az illúzió, ez az idea, amit ugye, vagy éppen azt is mondhatnám, apja öröksége, mint gondolati öröksége, ez elszállt. Mással kellett foglalkozni, másra kellett ott koncentrálni, és a belpolitika fogja átvenni a külpolitika helyett az érdemi szerepet.
Milyen személyiség volt II. Rákóczi György?
Mindenféleképpen érdekes személyiség, főleg a vonatkozásban, hogyha az öccsével, tehát Rákóczi Zsigmonddal hasonlítom össze. Mondhatja valaki azt is, hogy apja fia meg anyja fia közötti különbségek érezhetőek és rajzolódnak ki. Biztos van ebben a megközelítésben is ráció. Nem tagadom, hogy ilyen-olyan személyi tulajdonságokat felerősíthet az, hogyha valakit első pillanattól kezdve már az erdélyi fejedelemségbe igyekeznek bevezetni. Tehát uralkodási kvalitásokat kell ennek a fiatal embernek fölvennie, vagyis részt kell venni a hadjáratokban, illetve nem is nagyon első Rákóczi György, magával viszi bizonyos katonai vállalkozásokat bemutatni, életszerűvé tenni egyáltalán a kül- és belpolitikát, tehát fejedelmi tanácson meg kell jelenni ennek a gyereknek. Első Rákóczi György már életében biztosította a folyamatosságot, mint ahogy a felvezetőben is ugye nagyon helyes kiemelte, hogy ez az első olyan történet, hogy apát a fia követi a fejedelmi székben, és ezt elfogadja a török, illetve hát később ugye a magyar király is magától értetődő, ugye akceptálja ezt a változást. Korabeli feljegyzések tanúskodnak arról, hogy hát életvidám és nagyon-nagyon életörömet hajszoló ember volt II. Rákóczi György, elsősorban ugye míg a házassága nem került egyenesbe, habár az házasság vonatkozásában is ki lehet emelni azért egy bizonyos öntörvénységet, önfejűséget. Nagyon-nagyon nehéz például a házasság körüli problematikát egyértelműen minősíteni. Ugye az a lényege ennek az egész házasságkötésnek, hogy ő, mint nagyon-nagyon protestáns családból származó valaki, beleszeretett ugye egy bátori család utolsó sarjába, Bátori Zsófiába, aki hát katolikus vallású, de a katolikus vallásához még hozzájárult az a nem mellékes körülmény, hogy az ő édesanyja Zsekszewska Anna, tehát lengyel származik, tehát ő lengyel katolikus család, legalábbis 50%-ban leszármazottja, vagyis nagyon elkötelezett, nagyon hitű, stb., és ez a két fiatal mégis összeházasodik. Na most itt az apának fontos szerepe van első Rákóczi Györgynek, aki pártfogója a fiának elhatározását, az édesanyja pedig természetesen tiltakozik, és nagyon-nagyon nem pártfogója, hogy egy pápista bekerüljön ugye ebbe a protestáns családba. Én azt hiszem, hogy mégis itt a politikai megfontolások és belpolitikai megfontolások játszottak igazán szerepet, és hát a bátori, még meglévő bátori vagyonnak, Rákóczi vagyonnal történő egyesítés és egyesülése is, azt hiszem, hogy napirenden van. Nagyon érdekes dokumentummal rendelkezünk az esküvőről, mégpedig Várkonyi Gábor találta meg a lengyel király követének a feljegyzését, és publikálta is magyarul ezt a forrást, és ott az a mozzanat került igazán kiemelésre, a reprezentáción túlmenően, ugye, hogy ki képviseltette magát, milyen ajándékot hozott, stb. Stb. Tehát ebben vonatkozásban nem volt probléma, hanem a vonatkozásban, hogy a lengyel követ nem hallotta a megerősítő igen kijelentését. És ez ugye fület szúrt, hogy nem hangzott el, vagy pedig elhangzott, de olyan halkan, hogy... későbbiekben, mikor 1660 és 61-ben megtörténik a pálfordulás a Báthory Zsófiának, vagyis ugye katolizál a fiával együtt első Rákóczi Ferenccel, akkor erre visszautalnak, hogy lám-lám, akkor nem hangzott el az a bizonyos igen, tehát egy protestáns istentisztelet keretében lefolytatott menyegző nem hangzott el, akkor itt megmaradt mindvégig hithű, ugye, katolikusnak, és tehát itt semmiféle családság, tehát nem történt. Tehát ezzel a példával csak azt akartam igazolni, hogy egy fejedelemnek, és itt az apának és a fiának, ugye, azonos elhatározása kellett ahhoz, hogy igenis ezt a hölgyekkel szemben ezt az akaratot véghez vigyék, és Báthory Zsófiának is, mint utolsó, ugye, Báthory leszármazottnak, hát szintén rangon alul, illetve rangon, rangnak megfelelően kellett ugye férhez menni, és ez még ezen az áron is kivitelezhető volt. Följegyezték még azt is a krónikák Rákóczi Györgyő, hogy alkalmanként nem vetette meg azért a duhajkodást, alkalmanként nem vetette meg a táncot, a vigasságot, a borivászatot. A vadászatot nem annyira kedvelte, mint az apa, de az apa is elsősorban a sólymokkal történő vadászatot kedvelte. Illetve hát a másik kettelése, mint ahogy ezt már korábban emlegettük, ugye a Biblia olvasása és a Biblia értelmezése volt, ezt a fiáról nem lehetett elmondani.
Édesanyjával milyen volt a viszonya? Azért Lóránti Zsuzsanna egy elég erőteljes személyiség volt itt a családban, aki bele is szólt lényegében az erdélyi fejedelemség ügyeibe. Az apa halála után hogyan alakult a kettejük viszonya? Pláne, hogy Báthory Zsófia is ugye ott volt mellettük.
Hát azt mondanám, ugye, hogy nagyon-nagyon hűvösé vált a anya és a fia között a kapcsolat, pontosan egyrészt a házasság miatt, másrészt pedig ugye a anyós és a menny semmiféleképpen nem tartózkodott, meg igyekezett nem egy fedél alatt tartózkodni, tehát a legfontosabb családi ünnepek azok, amelyek összehozták itt a családot, de akkor is igen-igen rövid időre mindenki igyekezett távol tartani, és a maga életmódját és életviteli berendezni. A fejedelem asszonya, hogy Loránfi Zsuzsannát ugye címezték és nevezték, Patakon érezte magát otthon, illetve Makovicán érezte magát otthon, ugye teljes gazdaasszonyi mi voltát ott tudta igazán kiélni, valamint a fiát, ugye Zsigmondot pallérozta, és Zsigmondot, hát talán fogalmazzunk egyenesen, jobban is kedvelte és jobban is szerette, hiszen Zsigmondnak a házassága az egy teljesen egyenes protestáns vonalon kiteljesedett házassága lett, ugye Falci Henriettát, tehát a protestáns Frigyesnek, Falci Frigyesnek a lányát veszi el feleségül, és igen-igen nagy jövőt és perspektívát lát ebben a házasságban, és politikai karriert is gondol a fiának Magyarországon, tehát a királyi Magyarországon. Tehát a családi munkamegosztás az anya szemszögéből, ugye van egy első számú szintér, ahol a fiát vagyis Zsigmondot, a kedvenc fiát, a kedvelt fiát, ki tudja minden vonatkozásban futtatni és politikai karrierét fogja támogatni. Az erdélyi fejedelemség pedig ilyen értelemben Melik szintérnek és idézőjelben hadszintérnek minősül számára. Elsősorban levelek maradtak fönt és tanúskodnak arról, hogy bizony-bizony tanácsokat ad, kérések sokasága fog Erdélybe bekerülni fejedelem fiához, és mindig ilyen összehasonlítások vannak, hogy apád nem így cselekedett. Ha apád ebben a szituációban került volna, akkor így is így ilyen döntést hozott volna. Vallási türelmetlenség az többször kisugárzik ezekből a levelekből, és mondjuk Loránfi Zsuzsanna nem nagyon érti, hogy hogy lehet közömbös bizonyos vallási és egyházi kérdésekhez Rákóczi György. Nem tudja elfogadni, és nem tud valahogy megbarátkozni azzal, hogy a katolicizmus hát van, létezik az erdélyi fejedelemségben, és hát nagyon-nagyon idézőjelbe kesztyűskézzel bánik a katolikusokkal. Sőt, nem csak, hogy kesztyűskézzel bánik, hanem közvetlen tanácsadók kerülnek mellé, és ezek a tanácsadók mindvégig ott vannak. Hát mondjuk itt a katolikus mikeseket kell általában kiemelni, na de a székelyeknek nagy részét is, ugye, akik szintén alapvetően katolikusok, ezek mind-mind bizalmi emberei II. Rákóczi Györgynek.
Ő nem mondott le még azért a lengyel trón megszerzéséről II. Rákóczi György. Milyen ilyen irányú tevékenységei voltak neki itt a uralkodásának
Igen, tulajdonképpen 1653 ez egy fordulópontot is jelentett a külpolitizálásában. Ez a moldvai vajdaságnak a dolgát jelenti. A moldvai vajdaságról azt kell tudnunk, hogy Havasalfölddel egyetemben ugye az oszmán birodalomnak jelentős tartománya, és az oszmánok 1621-től teljes értékűen bekebelezték ezt a tartományt, Havasalföldet már korábban. Az 1621-t megelőző évtizedekben Lengyelországgal viaskodtak itt a moldvai vajdaság fölötti befolyás megszerzésért, de 1621-ben kötött békével Lengyelország végig kivonul ebből a térségből. Vagyis a moldvai vajdáknak hatalmi pozíció az mindig a portától függött, illetve még a krimikánság befolyásolta, adott tanácsot, vagy éppenséggel pozitív, vagy éppen negatív irányba, és akkor a porta tetszése szerint, belátása szerint leváltotta neki nem megfelelő politikát folytató vajdát, és újat küldött helyette. A moldvai és havasalföldi vajdaságnak a kézben tartásának volt egy, nem tudom mennyire ismert körülménye, mindig kezeseket követelt a szultán Moldvából és Havasalföldből, ezek általában közeli családtagok, tehát vagy lányok, fiúk kerültek be a portára, és akkor ha a fiú, akkor az általában a Janicsár iskolába, vagy éppen a lányok, akkor pedig a háremben ugye nevelkednek, és maradnak ott éppen addig, amíg a szultán nem dönt véglegesen az ott lévő fiúknak a sorsáról, és lányoknak, illetve fiatal emberek, vagy fiatalasszonyoknak a sorsáról. Ez nagymértékben, ugye a kiszolgáltatottság nagymértékben, az alkalmazkodás nagymértékben a portához való ragaszkodást jelzi. Na most 1653-ban egy roppant érdekes történet bontakozik ki. Tudnélik, egy Vasile Lupu nevű vajda igen-igen erőteljesen gondolkodik abban, hogy a kozákoknak a felkelését, amelyet itt emlegettünk, hogy 1648-ban bontakozik ki, de János Kázmérnek is csak ideig, óráig sikerül azt lefékezni. 1653-ban új erővel föllángol ez a fegyveres akció, és Vasile Lupunak megint csak főleg Kostim Mironnak a krónikájára ugye hivatkozhatunk, hogy két csodaszép lánya volt. Az egyik lánya az litván nagyherceghez, János Radzsivirhez ment férhez, és van egy Roxanda nevű szép lánya, ezt pedig Khmelnyicki idősebb fiához, Timofejhez fogja feleségül adni. Tehát a kozákoknak fegyveres erejét kihasználva, Vaszile Lupo arra gondol, hogy ha Vasalföldön is, és Erdélyben is ura lehetne a helyzetnek, vagyis második Rákóczi Györgyöt ki lehetne tudni a hatalomból, éppen úgy ki lehetne tudni ugye a havasalföldi vajdát is, és lehetővé válna Moldva irányításával ennek a három tartománynak, Oszmán Birodalomhoz tartozó tartománynak az egyesítése. De mindenféleképpen ugye ez saját erőből ez nem történhet meg, tehát a vőnek, tehát Timofej Khmelnyicki vezette kozák seregnek lenne a feladata azt, hogy ezt a kékálmat, Vaszile Lupo kékálmát megvalósítsa. Ezt semmi körülmények között második Rákóczi György nem tolerálja, és a lengyelekkel szövetségben Moldvára fognak támadni. A sorsdöntő események a Szucsava várának az ostrománál zajlanak, ennek a várnak az ostrománnak leírása fönnmaradt, megmaradt, és ismerjük azt, hogy az erdélyi fejedelemségből nagy ostrományokat fognak fölvonultatni Szucsavához, és ugye nagyon-nagyon keményen ostromolják ezt a nagyon nehezen megközelíthető várat. Az egész várnak a helyzete, sorsa azon áll vagy bukik, hogy hogy tudják, mint tudják kiéheztetni ezt a várőrséget, amely több ezer, tehát kozák véd tulajdonképpen, és az egyik ilyen ágyúzás alkalmával Timofej sátrát, hát most, hogy véletlenül, vagy pontos célzatlövéssel találták el, és halálosan megsebesült. Tehát Timofej halála lesz az, ami ennek a, hát Vaszile Lupónak sorsát is végül is ugye befolyásolja, föladják Szucsavát, Vaszile Lupo elmenekül a portára, és úgy gondolja, hogy majd a porta vissza fogja őt helyezni. A lényeg, hogy a lengyelek nagyon-nagyon hálásak második Rákóczi Györgynek, és János Kázmér, hogy kifejezze háláját, ezért indigenátust fog biztosítani Rákóczi György fiának. Tehát első Rákóczi Ferenc lengyel nemességet fog kapni, mint ahogy Kemény János is, és Rédei Ferenc is, akik tehát komolyan részt vesznek itt a moldvai eseményekben. Na most ez az 1653-as lengyel-erdélyi szövetség, ez nagyon-nagyon érdekes a vonatkozásban, úgyhogy a korábbi konkurensek, azok most ugye szövetkeztek, és épp a khmelnyicki kozákság ellenében szövetkeztek, és így Moldvában sikerült egy olyan Istvánt, Stefánt kinevezni és elfogadtatni, amely megfelelt a lengyeleknek is, megfelelt Erdélynek is, de valójában ez Rákóczinak az embere lett. Ettől a pillanattól kezdve Stefán Vajda fogja uralni Moldvát, és a porta egyelőre hallgat. A porta egyelőre csendben van, és a porta elfogadja ezt a változást, tájékozódni kíván, óhajt, és főleg azért, mert a, nem tudja, hogy a kozáksággal hányadán áll. Tudnék, a kozákság és krimikánság közötti ellentét, az évről évre, ugye ez egy permanens állandó ellentét, és mindig a krimikánság ereje vagy erélytelensége az, ami a portának a politikáját, is külpolitikáját itt Moldvában befolyásolta.
Második Rákóczi Györgynek milyen a viszonya a Portával? A Portának a befolyása nőtte az ő fejedelemsége idején, vagy esetleg csökkent?
A Porta tulajdonképpen válságidőszakát éri. Ebben az időszakban, ez a jelenti, ez itt most a 40-es, 50-es éveket, illetve hát 48-tól tulajdonképpen, egy évtizeden keresztül egyik nagy vezér jön, másik nagy vezér megy. Vagyis 10 év leforgása alatt, ha jól emlékszem, 7 nagyvezéri csere fog a Portán bekövetkezni. A nagyvezéri cserét általában a janicsárok azok, akik kivitelezik, mégpedig a Sztambulban állomásozó janicsár sereg. Ennek a létszáma változó papíron cirka olyan 10-12 ezer janicsárról van szó, akik ugye a központi költségvetésben szerepelnek, és zsoldot ugye onnan kapják, és bizony-bizony a zsolt fizetésnek az elmaradása, vagy éppenséggel a pénzrontás miatti ugye zsoldértéknek a csökkenése ez az elégedetlenséget ugye kiváltja, és a janicsároknak a kapitánya, vagy irányítója, a janicsáraga, az bizony a janicsárokat mozgósítja, és mindig a nagyvezért hibáztatják azért, hogy nem kapják meg időben, vagy éppenséggel rossz pénzben kapják meg a fizetségüket. Tehát ezek a sztambuli zavargások, ezek lehetetlené teszik, hogy ugye a Portától, Isztambultól messze fekvő tartományokban is rend legyen. Így aztán egy centrum meggyengülése következtében úgy tűnik, ugye, hogy a peremvidékeken minden rendben van, a peremvidékek azt csinálnak, amit éppenséggel gondolnak, és második Rákóczi György is abba a tévedésbe esett, hogy lám-lám a Porta nem tiltakozott a moldvai vajda állítás ellen, de ugyanez 1655-ben megtörténik Havasalföldön is, és a Konstantin Serbát fogja második Rákóczi György az élére állítani. Tehát ezek olyan sikerek, amely a Portával szembeni sikerek, a Porta ezeket nem fogja megtorpedózni, ezeket a változásokat, majd 1657-ben egészen más lesz a helyzet, amikor majd a köprüli ugye Mehmed fog a nagyvezéri posztra kerülni. Attól a pillanattól kezdve változnak meg majd Erdély, Moldva, Havasalföld irányába is a Portának ugye magatartása. Van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami a Porta erejét azért leköti és figyelmét is megosztja, ez pedig a kandiai háború, ez egész 1660-as évekig elhúzódik, és Krétáért folytatott küzdelem az nagyon komoly katonai erőt jelent, lekötést jelent, és természetesen ugye ott hajóhadnak, vagy éppen az elpusztulása, egy új hajóhadnak a felállítását, ez horribilis pénzt követel, és ezzel vannak inkább akkor elfoglalva.
1657-ben aztán végül hadjáratot indít második Rákóczi György Lengyelország ellen. Hogyan zajlanak az események? Mi ennek az előzménye? Miért indul el 1657-ben?
Egyenes vonalon tovább haladva, ugye 1653 Moldva, 1655 Havasalföld, ami a teljes külpolitikai sikert jelenti Rákóczi György vonatkozásában, és egy kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy befolyását Moldvában is, Havasalföldön is maximálisan tudja érvényesíteni, és igenis a vajdák elkötelezik magukat arra, hogy minden külpolitikai akciójában mellette, mint szövetséges fognak föllépni, és támogatják az ő elképzeléseit. 1656 nagyon-nagyon fontos a külpolitika szempontjából, és a lengyel hadjárat megindítása szempontjából. Megint a Zsecsposzpolitánál vagyunk, Lengyelország-Litvánia országában vagyunk. A svédek immár másodjára indítják meg a Zsecsposzpolita ellen egy hatalmas támadásukat. Ez az a bizonyos potop, vagy özönvíz időszaka 1655-től 60-ig terjedően a Zsecsposzpolita történetében, amelyet Senkievics nagy trilógiájában nagyon-nagyon olvasmányosan meg is írt. A lengyelek hatalmas film eposzt készítettek ugye ebből a trilógiából. Magyarországon is bemutatták. Nagyon, még egyszer mondom, olvasmányos, fordulatos és remekül megírt könyvről van szó. Természetesen ugye Senkievics, hogy mennyire elfogult, mennyire nem, ez most nem a mi beszélgetésünknek a témája. 1656-ban a Zsecsposzpolita a megszűnés állapotába került, mégpedig János Kázmérnek el kellett hagyni az országot egy rövid időre, ugye Sziléziába fog elmenekülni, onnan fog majd visszakerülni, az üldöző svédek nem tudják elfogni, és egyre több város fog ugye a svéd hódítóknak a kezébe kerülni. De a teljes hódításhoz, meghódításhoz és Zsecsposzpolita eltüntetéséhez szükség van külső támogatókra. Tudnélik, 10. Károly Gusztáv, a Gusztáv Adolf katona királynak nyomdokain haladva, remek hadvezér, remek szervező, stb., de a svéd hadsereg azért egy ilyen 10-15 ezres mozgó hadsereg, az semmiféleképpen nem mondható igaz jelentősnek, hogyha szeretne egy totálisan eltüntetni egy országot. Nem tévedés a 10-15 ezer katona emlegetése, mert ez a harcoló alakulat, mert az elfoglalt városokban mindenütt svéd helyőrségek maradnak. Tehát minden nagy lengyel, litván város, ami svéd kézbe kerül, ott 2-3 ezres helyőrség marad. Tehát szó nincs arról, hogy Svédországnak hadereje 10-15 ezer lenne. Ez a harcoló alakulat, amelynek a feladata az lenne, hogy egy nagy nyílt csatára kényszerítse még az ellenállókat. A lengyel-litván ellenállók, vagyis János Kázmérnak csapatai, ezek szétszórtan, de harcolnak. Egymástól hol elszigetelve, hol egyesülve kis háborút, ezt a korabeli kifejezéssel is használják, kis háborút folytatnak, ami a gerilla háborúnak ugye a jellemzőjét hordozza magával, főleg itt a lovas egységeknek ugye meglepetésszerű támadása van, utánpótlás vonalaknak a ellenőrzése, a tréneknek a elfoglalása, megsemmisítése, tehát a svédeknek igen komoly gondjaik vannak már 1656-ban, bármennyire is sikeresek, nagyvárosokkal, Poznán, Torúny, hát Varsó, vagy fönt ugye a balti tengerpartján lévő nagy városok, ezek mind ellenőrzésük alatt van. Krakót elfoglalják, tehát le egészen dél Lengyelországig. Az a terület, amely ilyen értelemben még János Kázmérnak a fennhatósága alá tartozik, ez egy nagyon keskeny sáv, a Kárpátoknak a külső pereme, és a mai Lviv, Lvov, Lemberg, Leopoliszig nyúlóan, tehát egy ilyen kis karé. A végleges ugye tördöfést úgy gondolja 10. Károly Gusztáv bevinni a Zsecsposzpolita testébe, hogy meg kell nyerni az erdélyi fejedelemséget szövetségesnek, és az erdélyi fejedelemség akkor a Kárpátok inneni oldaláról átkelve akkor azonnal beteljesíti ezt a svéd hódítást, és el lehet tüntetni a térképről a Zsecsposzpolitát. A kozákok vonatkozásában is elindítja Károly Gusztáv a tárgyalásokat, tehát Krenickijel is fölveszi a kapcsolatot, és ugye ott három nagy kiterjedt vajdaságból hozzák létre a kozák államot, tehát ezt, mint javaslat, ugye 10. Károly Gusztáv adja Krenickijnek. 1655-től folynak már a tárgyalások svéd és erdélyi vonatkozásban, de csak területi részesedést ajánl egyelőre 1655-ben még 10. Károly Gusztáv, de 1656-ban már nem csak, hanem megpendíti azt is, hogy talán a királyságot is. És ez az a bizonyos, én azt mondanám, ugye, hogy csali, amire rá fog majd harapni második Rákóczi György. Tudnélik, János Kázmér is kilátásba helyezte második Rákóczi Györgynek katonai segítség fejében, hogy ő vagy a fia lengyel király lehet az ő halála után. Tehát végeredményben lengyel oldalról is van egy ajánlat, és svéd oldalról is van egy ajánlat. A lengyelek mindig első pillanattól kezdve hangoztatják, hogy igen, meg lehet választani már János Kázmér életében Rákóczi Györgyöt lengyel királynak, vagy a fiát, de feltétlenül katolizálni kell. Második Rákóczi György egyértelmű, ugye, hogy ezt mondta, hogy ilyen alapon nem lehet tárgyalni, akkor a következő ajánlat, hogy legyen a fia, tehát Rákóczi Ferenc, de hogy be lehessen vezetni a lengyel szokásokba, egyáltalán lengyel királyi udvar légkörét megismerni, egyáltalán a Lengyelországgal való alapos és az uralkodásra való felkészülés érdekében ott tartózkodjon, tehát nőjön bele a feladatba. Tehát első Rákóczi Ferenc, ez sem különösebben ugye tetszik. A másik oldalon pedig ott van egy hódító, a 10. Károly Gusztáv, ott van ez a svéd hódító, aki a lengyel és litván protestánsokat fölkarolja, a lengyel és litván protestánsokat helyzetbe hozza, a katolikus egyháznak a tekintélyét megtöri, és vagyoni helyzetét megroppantja. Katolikus templomoknak szisztematikus kifosztásáról van szó. A szerzetes rendeknek szisztematikus tönkretételéről van szó. És ebben precíz volt a svéd Soldateska, mert mindent a lehető legkíméletlenül, kegyetlenebbül fegyveres erővel végrehajtották. Olyan levélrészletet idéznék most 1656-ból, Rákóczi Györgynek a követei is járnak svéd királynál, és arról beszélnek, illetve egyik jelentésükbe írják Rákóczi Györgynek, hogy Lengyelország szerte kirabolják a templomokat, tehát ezeket az ingóságokat, nyilván arany, ezüst és értékes ugye, ruhadarabokról, vagy éppenséggel, oltárterítőkről, képekről, stb. Van szó. A Visztulán Torunyig, toronyáig úsztatják. De most befagyott a Visztula, éppen ezért nem tudják tovább úsztatni föl, egészen Danzigig, ugye a mai Danzigig. Kirakták, és várják majd, amikor az olvadás bekövetkezik, hogy tovább szállíthassák ezeket a összerablott holmikat. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem egyetlen, ez csak egy pillantfelvétel, ennek meg volt a gyakorlata megelőzően is már, és folytatódott természetesen addig, ameddig ugye a svédek Lengyelországban tartózkodnak. Visszakanyarodva 1656-ra, ugye az ajánlatokra, Rákóczi György ugye mérlegel, hogy ő most minden további nélkül beavatkozhat ebbe a konfliktusba, és az apai örökséget esetleg kivitelezi. És nem kell különösebben nagy erőfeszítést erre áldozni. Van egy ajánlat a lengyelek oldaláról, van egy svéd ajánlat, és a svéd ajánlat az a győztesnek az ajánlata. Ugye itt óriási hibát, számítási hibát, minden vonatkozásban egy irracionális döntést fog hozni, mégpedig az, hogy neki be kell avatkozni, és csak az a dilemma, hogy melyik oldalon. Tudnélik nem veszi figyelembe, hát Közép-Európának a hatalmi viszonyait. Hát egy erdélyi fejedelemség, az erdélyi fejedelemség az a portához és a magyar királyhoz kötődik. Tehát egy kettős determináltságban lévő erdélyi fejedelemségnek eleve egy háborúba való beavatkozása az semmi körülmények között nem jelentheti az, hogy sikerre vezet. Még abban az esetben is, hogyha Svédországhoz kötődik. Most mindenki mondhatja azonnal, és vitázhatunk is, most a vitapartner legyen a rádió hallgató, de 30 éves háborúban is megtörténik az erdélyi fejedelemségnek a megjelenése, többször is, hát Bethlen Gábor idején, ugye is milyen sikereket hozott ez felszínre, és első Rákóczi György esetében is, ugye a linci pacifikációra hivatkozzunk. Igen, abban az esetben, hogyha úgy viselkedett volna, mint ahogy Bethlen Gábor, vagy éppen úgy, mint első Rákóczi György. Mert figyelmeztetése történik meg a hadjáratból való kimenetel és kivonulás és engedményeknek a biztosítása. Második Rákóczi György nem egyszer és nem kétszer kapott figyelmeztetést, hogy abba kell hagyni majd 1657. januárban megindított támadását. Fog a magyar királytól is kapni, és fog a portáról is kapni ilyen figyelmeztetés. Csak második Rákóczi György ezeket a figyelmeztetéseket abszolút letörölte, kitörölte emlékezetéből, és ment a maga útján, és 10. Károly Gusztávnak nimbusza, befolyásolja, látszat sikere, stb. Ez mind-mind elhomályosította a realitás érzékét.
De nagyon súlyos következményekkel járt ez egyébként, nem csak Erdélyre, hanem egész Magyarországra nézve, hiszen nem tudom, előre szaladhatunk, hogy Várad is konkrétan emiatt, a következmények miatt esik el aztán 1660-ban.
Így van. Még mielőtt erre rátérnénk, azért néhány árulkodó körülményt erről a hadjáratról nem árt azért elmondani. Önmagában az a tény, hogy 1657. január 18-án indít meg valaki egy hadjáratot. És alapvetően nem gyalogosokról, ugye nem lovas hadseregről van szó, Rákóczi mellett tartózkodó svéd követek, ez a Welling és Sternbachról van szó. 1656. december 6-án megkötött radnóti szerződés értelmében maradnak Rákóczi mellett, hogy tanácsaival segítsék ugye Rákóczit, ugyanakkor pedig világosan svéd érdekeket ugye képviseljék, hiszen a radnótól megkötött szerződés értelmében lehet király Svédországnak támogatásával Rákóczit, és igen komoly területeket ígért oda Károly Gusztáv Rákóczinak. Egészen föl Varsó alá, tehát Krakóval, és ugye a Visztula meg a San folyóknak a legyenek orientációs pontok, és ezenek a folyását követve egészen föl Varsóig terjedően, ez mind lengyel királyság néven, de Rákóczi lengyel királyságával született volna meg a radnóti szerződésben. Tehát nem csak koronát, hanem még országot is kapott. De most cinikusan viselkedett azért 10. Károly Gusztáv, hiszen pontosan azokat a területeket ígérte oda, amelyen ő nem volt igazán úr. Egy Krakó helyőrséggel rendelkezett, ott vidék, tehát önmagában Krakó, mint város, meg vár, az igen, svéd ellenőrzés alatt van, vagy Szandomés szintén. Na de hát a vidék, az egész territórium, az nem, hiszen ez territórium fölött pontosan ezek a portyázó lengyel csapatok, Potockinak, vagy Lubomirskinek, vagy éppen Csárnyeckinek a csapatai azok, amelyek ellenőrzik. És a egyszerű falusi emberek azok nem svéd pártiak, és nem svéd érzelműek. Az egyértelmű, hogy igen, Csárnyeckij, Potockij és Lubomirskij csapatait fogják akár információval, akár élelemmel segíteni, ami adott szituációban, helyzetben megkerülhetetlen. Tehát januárban megindítani egy hadjáratot, mégpedig úgy, hogy át kell kelni a Kárpátokon. Január 18-án. Ráadásul nagyon-nagyon mostoha időjárás köszöntött be. Rédei Lászlónak a naplójából közvetlenül tájékoztatott erről, hogy nagy veszedelemmel, meg nagy nehézségek árán sikerült átkelni a Kárpátokon. Helyenként csikákon kellett áttemelni a tárcekereket, vagy éppen a lövőszerszámokat. És miután megvolt ennek bizonyos értelemben a racionális magyarázata, hogy miért télen. Az utak fölfagytak, ahol ugye megvolt a lehetőség arról, hogy gyorsan lehetett haladni, a hágókon kellett azért több erőfeszítést, meg speciális technikát alkalmazni, hogy átkeljenek. Igen, nem csak január végén óriási eső esett, így hogy az, ami hó volt, az hirtelen megáradt hegyi patakokká, és lavina veszélyekhez vezetett. Úgyhogy nem véletlen, hogy Rákóczi nagyon-nagyon nehezen tudott csak inkább az előhaddal átkelni, és ha jól emlékszem, január 30-án Szkóléban fog lengyel földre lépni, tehát január 18-tól január 30-ig, 12 napig erőltetetten csak lovasokkal tud átlépni lengyel területre, és úgy gondolja, hogy ettől a pillanattól kezdve az ő megjelenése a lengyel földön, akkor ez egy tömeges csatlakozást is fog majd hozzájelenteni, tehát ezért sietette.
Elhangzott műsorunkban II. Rákóczi György uralkodásának éveiről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallották. Most elhangzott műsorunkat hétfőn 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.